Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye a Tánját tanuljuk, így hétfőn első óraként. Nem akarok nagyon kötözködni, de fiúk, nem tudtok még egy kicsit közelni, mert egy borzasztó zavar, hogy itt van még hely, itt mellettem. Gyere, Dávid, ide mellé. Ez nagyon jó hely. Lányok, gyertek nincs itt. Bea és Lőcsi. Lőcsei. András, tessék. Hely. Köszönöm szépen. Na. Ugye a Tányát tanulmányozzuk, és hát a múltkor már csináltunk egy ilyen összegzést, ugyanis a 36. fejezetig próbáltuk összefoglalni azoknak, akik most csatlakoznak. Ugye 4 évet nem olyan könnyű összefoglalni 10 percben, de hát most azt, amit a múltkor összefoglaltunk, most nem fogjuk összefoglalni még egyszer, de azt szerintem azért ettől függetlenül majd lehet érteni. Remélem legalább, hogy miről beszélünk. Ugye nem kisebb dologra vállalkozik most a Tányának ez a fejezete, mint hogyha arról beszéljen, hogy mi a világ teremtésének a célja. Ami nem egy kis kérdés, ugye mindannyiunkat esetleg foglalkoztat időnként. Az ember fölteszi magának a kérdést, fölteti úgy is, hogy azt mondja, hogy mi az én életemnek a célja, de hogyha kicsit tovább megy, akkor nyilván ez a kérdés ez a tágabb kérdésé válik, hogy mondhatom, hogy mi az én életem célja, de minek ez az egész? Vagy valaki azt mondja, hogy az életem célja, hogy jó ember legyek. Oké, de minek, hogy legyenek emberek? Minek kell, hogy egyáltalán legyen ez az egész világ, amiben én jó ember leszek? Tehát ezt tágabban is fel lehet tenni a kérdést. Igaz, nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondjuk, hogyha tényleg hisszük azt, hogy Isten teremtette a világot, és a világ nem csak úgy magától jött létre, akkor kell, hogy legyen ezzel valami célja Istennek. Ha azt mondom, hogy a világ csak magától létrejött, kérdés, hogy ez mennyire logikus, de most ebben nem megyünk vele, akkor mondhatom azt, hogy az élet az céltalan, a világ az céltalan, véletlenül jött létre, én véletlenül születtem ide, teljesen mindegy, hogy mit csinálok, semmilyen fajta erkölcsi vagy morális kötelezettségem nincsen, hiszen az egész egy véletlenből jött létre, tehát nekem nincsen, nem kell, hogy legyen valami, nem tartozom senkinek semmivel, illetve az egész az véletlenek sorozata, tehát ilyen értelemben semmilyen kötelezettségem nincs. De ha tényleg azt mondom, hogy Isten teremtette a világot, tehát van egy tudatos teremtés, és ez úgy tűnik különben, hogy eléggé úgy tűnik, hogy itt van valamifajta tudatosság ebben a dolgban, eléggé szépen össze van állva ez az egész dolog egy egészé, akkor kell, hogy ennek legyen valami célja. Akkor milyen célja lehetett Istennek? Ha elképzeljük magunkat, hogy volt Isten, mi volt a teremtés előtt?
Semmi.
Vagy más szóval csak Isten. Igen? Istenen kívül semmi. Vagy úgy is lehet mondani, hogy csak Isten. Akkor Istennek miért volt szükség egy világra, valami célja volt ezzel az egésszel?
Mind irányítja.
Hogy valami ne legyen egyedül, legyen egy videójáték, amivel lehet játszani. Hát ez ennél valami, tulajdonképpen így is lehet mondani, hogy...
Magvasabb volt.
Hát ez is elég magvas. És nem könnyű erre választ adni, mert ugye, Isten fejével nem nagyon lehet gondolkodni, ezért valahogy mi emberek vagyunk, ő meg Isten, mi végesek vagyunk, ő végtelen. De az előző alkalommal felvázoltunk 5 különböző választ, amit a zsidó filozófia különböző irányzatai adnak erre a kérdésre. Az első válasz, és akkor megyünk gyorsan sorba, mi az 5-kel fogunk foglalkozni, de az első 4-et is elismételjük. Az első válasz az volt, hogy Isten azért teremtette a világot, mint ahogy a Dávid mondta, hogy legyen mivel játszani, csak ezt nem így mondja, nem ez a megfogalmazás. A megfogalmazás az, hogy a héberül én melech be lo ám, nincs király alattvalók nélkül. Isten rendben volt, hogy csak ő volt, de van egy dolog, amit egyedül nem lehet csinálni, nem lehet uralkodni. Uralkodni csak azok, csak valamik, vagy valakik fölött lehet, akik rajtam kívülállóak. Isten létrehozta a világot, hogy legyen kin uralkodni. Jó? Ez viszonylag egyszerű válasznak tűnik. Most nem megyünk bele mindegyikbe külön-külön, mert csak felsoroljuk őket. A másik válasz az volt, hogy Isten az a tökéletes jó. És mivel a jónak természete, hogy jót tesz másokkal, akkor meg kell teremteni a másokat, hogy legyen kivel jót tenni. Akkor ez a második válasz. A harmadik válasz, hogy? A harmadik, akkor még hogy ismétlünk. A harmadik válasz az volt, hogy Isten azért teremtette meg a világot, hogy a teremtmények megismerjék őt. hogy a, oké, hogy ő egyedül van, és ő a végtelen, és minden, de ez mire jó, ha nincs, aki megismerje őt. És ezért teremtette a teremtményeket, hogy megismerjék. A negyedik válasz az az, hogy Isten azért teremtette a világot, mert ezzel tudta kifejezni az összes a képességeinek a végtelenségét. Ugye, ha nekem van egy képességem, hogy tudok egy szép képet festeni, de én nem festem meg a képet, akkor az a képesség, az a képesség, a potenciál szintjén van bennem, de nincs kifejezve, nincs, nem mutatkozik meg. Ha tudok írni egy szép verset, mert jó érzéken van a költészethez, akkor ez csak, ha nem lesz belőle vers, akkor az csak potenciál szintjén van meg. Mint egy sportoló, amikor vagy egy gyerek, aki mondjuk el kell sportolni 13-14 éves korában, és egyszer, hú, az, hogy ilyen tehetséges futót 100 évben egy van. Eddig is megvolt a gyerek, csak soha nem futott, és nem vették észre, hogy milyen tehetséges. Ott volt benne attól még a tehetség, nem akkor született meg a tehetség, amikor a futópályán elkezdette szedni a lábait. Akkor ezért ez a negyedik válasz, ez, hogy Isten az, hogy megteremtette egy véges világot, ezzel kifejezte ezt az oldalát is a képességeinek, hogy képes teremteni valamit, ami rajta kívülálló, és véges. Mindezen válaszok, és most jutunk az ötödik válaszhoz, valamire választ adnak, de igazából két alapvető kérdésünk van mind a kettővel. Az egyik kérdés az az, nem mind a kettővel, mind a négyjel. Mind a négy válaszban van két alapvető problémánk. Az egyik az az, hogy ezek mind jó válaszok, de arra nem adnak választ, hogy miért kellett egy ilyen világot teremteni. Miért kellett megteremteni egy fizikai világot? Ugye, miről beszéltünk? A mi fizikai világunkban nem csak az a különlegesség, hogy ez egy világ, és a fizikai világ alatt ugye tisztázzuk, hogy mi azt értjük, hogy az egész univerzum, minden, ami fizikai érzékekkel tapintható, vagy bemérhető. Nem, a mi világunkban nem csak az a különlegesek, hogy ez egy, nem csak az a, attól teszi ezt egyedivé, hogy ez létezik, ma attól teszi egyedivé, hogy mi azt mondjuk, hogy ezt Isten teremtette, és mégis Isten nem érződik benne. De? Most olyan fogalmakról beszélek, amit az előző alkalommal kicsit részletesen elmondunk, de ezt próbálom, nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Mi azt mondjuk az egyik oldalon, mi hisszük azt, hogy Isten teremtette a világot. Sőt, logikai levezetve ez nagyon logikusnak is tűnik. De ettől még nem lehet azt, hogy a világban érezzük Istent. Ez egy olyan világ, amiben Isten el van rejtőzködve, ahogy idéztük Dávid királytól. Akkor az egyik kérdés az összes válaszsal kapcsolatban az, hogy ez mind szép és jó, de ez nem ad választ arra, hogy miért kellett egy olyan világot teremteni, mint a miénk, amiben Isten elrejtőzködik. Igaz, hogy Isten csak az alattvalók fölött tud uralkodni. Akkor Isten teremtsen több millió angyalt, akik tisztában vannak, érzik Isten jelenlétét, és folyamatosan Istennel vannak elfoglalva, a legjobb alattvalók, amik csak lehetnek. Ez az első válasz volt. Ugye a másik válasz, ami az volt, hogy jót akar tenni a teremtményeket. Hogy legyenek spirituális teremtmények, akik értékelik, hogy Isten jót tesz velük. Ma, amikor az emberrel Isten jót tesz, még nem is feltétlenül veszi észre, hogy ezt Isten tette. Mert nem annyira egyértelmű Isten, nem érezhető Isten mindenből. Akkor miért nem lett volna jobb, hogy olyan világot teremteni, amiben állandóan érzik az Isteni jelenlétet? Sokkal egyszerűbb lett volna. Vagy vegyük azt, hogy Isten azt akarta, hogy ismerjék őt meg a teremtmények. Nem lett volna egyszerűen olyan teremtményeket teremteni, amik olyan szinten vannak, hogy Isten tényleg egy valamilyen szinten föl tudják fogni. Az ember, ha nagyon megerőlteti magát, akkor eljut a felismerésre, hogy van Isten. Mi az az Isten, és mit jelent az, hogy ő végtelen, és egyáltalán mi az az Isten, az legtöbben nem jutunk el idáig. Akkor nem lett volna egyszerűbb, nem valósult volna meg jobban a dolog, hogyha megállunk mondjuk egy ilyen az angyalok szintjén. Miért kellett teremteni egy ilyen fizikai világot? Ez az egyik kérdés. Egy ilyen fizikai világot, és a fizikai világnak a különlegessége az az, hogy Isten nem érezhető benne. Hogy nem magától érezhető benne. Nem fénylik mindenhonnan az Isten. Ugye, erre mondtam múltkor, hogy ha veszel egy iPhone-t, akkor van rajta egy szép logó, egy alma, és ide van írva, hogy iPhone. Akkor nem kell nagyon okosnak lenni, egy idő után rá, és még oda is van írva, hogy designed in California, made in China. Nem kell nagyon okosnak lenni, hogy rájöjjél, hogy ez mi. Ki csinálta, mihez kapcsolódik, stb. Minden a világon arra rá van írva, hogy Casio, nem? Tiszott. akkor lát, tudod, minden van egy benchmark, van egy valami, tudod, hogy honnan van, stb. A forrása az levilágnik róla, azt tudod? Be tudod. Ha nem rögtön, akkor berakod a laboratóriumba, és megmondják neked, hogy miből van. De a világunk az egy olyan világ, ami le lehet élni egy egész életet, és alig fölismerni, hogy Istentől származik. Csak néha gondolni rá. Néha azt mondja, hogy lehet, hogy tényleg Istentől származik. Miért teremtett Isten egy ilyen világot? Ahol nem lehet észrevenni őt. És nem is... Na, meg kell erőltetni magunkat, hogy lássuk. Ez egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy ez mind szép és jó. Az összes válasz, amit eddig elmondtunk. És lehetne még sok-sok választ adni. De ez a lényegre még mindig nem ad kérdést. Jó, Isten azt akart, hogy ismerjék őt a teremtményei. De minek? Miért kell ez neki? Isten azt akarta, hogy kifejeződjenek a potenciális képességei. Miért jó az Istennek, ha kifejeződnek a potenciális képességei? Bármit mondasz Istenről, hogy Isten azért akarta, mert, ott felmerül a kérdés, Istennek szüksége volt erre? Mondok egy példát. Az ember akar valamit. Van olyan, az ember ok nélkül akar valamit?
Nem.
Szerintetek van olyan? Lányok. Van-e olyan, hogy az ember ok nélkül akar valamit? Nem kell, nem muszáj azt mondani, hogy nem. Az ember, Dávid azt mondta, hogy nem. Ez nem kötelező. Van olyan, vagy nincs? Ok nélkül akar. Nem tudod? Szerinted van olyan, hogy valaki ok nélkül akar valami?
Nem. Valamiért.
Mindig valamiért akar. Persze van olyan, hogy ok nélkül akar. Csak. Miért akar csinálni ezt? Csak. Ott is van valami ok, csak nem akarja elmondani. Vagy még magának sem hallotta bele. Nem? Vagy nem tudja logikusan megmagyarázni, de érzelmi oka van rá. Mit tudom én? Bármi. Szeretnék lenni egy órát. Vannak az oka, mert vagy jól áll rajtam, vagy azért, mert szeretném látni az időt, vagy valami ok mindig van. Ha azt mondom, megkezdjük, hogy ne csináld már ezt, csalómát, semmi értelme annak, amit csinálsz. Miért csinálod? És azt mondom, csak! Akkor nem azért van, mert nincs okom rá, hanem azért van, mert valamilyen érzelmi okom van. Nagyon mérges vagyok, és ezért bármilyen logikátlan, amit csinálok, hogy most szétverem az autómat, mert idegesít, hogy nem működött a fék, az teljesen logikátlan, de van okom rá, idegesít, és le akarom vezetni a idegességemet. Valami okom van rá. Amikor azt mondom, hogy nekem valami okom van valamire, amit én akarok, az tulajdonképpen mit jelent? Az azt jelenti, hogy nekem valamilyen hiányom van, amit kitölt az, amit én akarok. Hát ez azt tudom. Ha nekem kell egy óra, akkor nekem az a hiányom, hogy nincs szép órám, ez most már utoljára, ez egy célzás. Nem sokára itt a szülőnapom, úgyhogy. Szóval nincs, nem tudom az időt, és néha ránézek a kezemre, és nincs ott. Vagy van mellettem egy fiatal, meg ilyen szép órája van, és kellemetlen érzem magam, hogy nekem nincs ilyen órám. Akkor ezek mind-mind olyasmi, ami nekem hiányzik. Ha ideges vagyok, és szétverem a lakást, mert ideges vagyok, akkor nekem azt hiányzik, hogy megnyugodjak. Valami, ami tőlem hiányzik, és azért csinálom az adott dolgot, mert azt a hiányt akarom pótolni. Istennél el lehet mondani, hogy neki hiányzik valami? Ha azt mondom, hogy Isten valamiért akarta a világot, a világ teremtését, akkor azt jelenti, hogy mielőtt megteremtette, Isten nem volt teljesen végtelen és mindenható, mert neki valami hiánya volt a teremtés előtt, amit pótolt a teremtés. Világos, hozzá kell tenni, ugye a teremtéshez az előtt, után, ez önmagában is egy érdekes kérdés, mert a teremtésnek a lényege benne az idő is maga. Isten megteremtette a világot, azzal teremtette meg az időt és a tért. Ugye akkor az előtt, az időben nagyon nehezen értelmezhető, most nem akarom túl bonyolítani a témát. Akkor magyarul, egyik legfontosabb kérdés az, hogy bármilyen választ adunk arra a kérdésre, hogy Isten miért teremtette a világot, igazán nem lesz kielégítő ez a válasz, mert mindig vissza lehet kérdezni, és miért? Jó, Isten azt akarta, hogy ismerik. És ez miért jó neki, hogyha ismerik? Isten azt akarta, hogy kifejezze a képességeit. Ki a túrónak kellett, hogy kifejezze a képességeit? A futó, aki meg akarja mutatni, milyen jól tud futni, neki szüksége van arra, hogy megmutassa, mert ha nem mutatja meg, akkor nem vagyunk benne biztosak, hogy neki ez megvan. Ha a focista nem bizonyítja, hogy ő képes jó focista lenni, akkor nem biztos, hogy megvan ez a képessége, hogy jó focista. Ezért meg kell mutatni, hogy jó focista. Istennek meg kell mutatni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy neki valójában megvan. Akkor nincs igazán jó válaszunk erre erre az egész kérdésre. Még stimmel mindenkinek a... Most adtunk 4 választ erre a kérdésre, és azt lesöpörtük ezt a negyet, vagy pontosan nem lesöpörtük, hanem azt mondtuk, hogy ez még mindig nem stimmel teljesen, mert erre a két problémára nem ad választ. Az egyik az önmagában, hogy bármilyen választ adsz, az végsősoron nem ad választ, mert még mindig meg lehet kérdezni, Istennek miért volt erre szüksége. A másik pedig, hogy miért kellett egy fizikai világot teremteni. Minek ez a fizikai világ? És erre jön az 5. válasz, amit most fogunk olvasni a tányának a 36. fejezetében. Mindenknek van? Nincs lettem. Lányoknak van? Van még, persze. Jut is, marad is, még kell. Oké? Okay. No? Oké. Okay. Ismeretes állítás a bölcsénynek, hogy a világ teremtésének oka az, hogy az egyedül szent Isten áldassék lakóhelyet kívánt magának az alacsonyabb rendű világokban. Ez az rövid összefoglalása. Isten egy lakóhelyet kívánt magának az alacsonyabb rendű világban. Először próbáljuk meg ezt tisztázni, hogy ez egyáltalán mit jelent. Isten hajléktalan volt előtte, és akkor utána szeretett volna a lakóhelyet, pláne most, hogy büntetik a hajléktalanságot, ezt hogyan kell ezt érteni? Ugye, mit szoktak mondani? Az ember hol a legőszintén? Otthon. Hogy mondják a szép magyar mondás? Otthonáról lehet megismerni az embert. Ha te kimész az utcára, akkor ahhoz próbálod magad igazítani, attól, hogy mi a közeg. A közeghez öltözködsz, viselkedsz, használod, próbálsz alkalmazkodni a kifejezéseiddel, a viselkedéssel, stb. Másképp fogsz viselkedni a strandon, a focipályán, a parlamentben, és nem tudom hol. És bárhol vagy, nem lehet tudni, hogy te valójában az, ahogy most viselkedsz, mennyi van közel a valódi élethez. Amikor otthon vagy, akkor fú, de rohadtul elfáradtam, akkor egy jót kiabálsz a családtagjaiddal, mert csak a rosszabbik esetben van így, mert ott elereszted magad, ott nem kell fölvenni semmi, ott önmagad vagy, ha ideges vagy, akkor nem játszod meg, hogy jó kedved van és mosolyogsz, és mennyire laza vagy, és amikor, és hogy mennyire udvarias, pont az vagy, amilyen vagy, és ha olyan kedved van, akkor olyan kedves, ezért el kell viselni a többieknek is otthon, hogy olyan vagy. Úgy rendezed be a lakásod, ami neked tetszik, és ezért mondja azt a Talmud, az az ember, akinek nincs otthona, az nem ember. Nem azt jelenti, hogy nem számít embernek. Azt jelenti, ő nem tudja az emberi minőségét megélni. Egy ember, akinek nincs egy saját kis kuckója, sehol sincs, ahol önmaga tud lenni. Ezben vele lehet bolondulni. Képzeljétek el valaki, mindenütt megjátsza magát. Még otthon is meg kell magát játszani, ez borzasztó. Sehol nem tud magad, önmaga, nem tudja önmagát kifejezni sehol. Mindenfajta korlát, állandóan egy másik állarcot kell fölvenni. Tehát az otthon, ez mit jelent? Az azt jelenti, ahol az ember önmaga tud lenni. Ez az otthon. Akkor tehát, amikor azról beszélünk, hogy Isten valahol otthon akart, otthon szeretne, az azt jelenti, hogy egy olyan az a vágya, hogy a világban otthona legyen. Mit jelent, hogy otthona legyen? Szerintem, hogy önmaga legyen, hogy ne legyen eltakarva. Isten megjelenjen a világban. Ja, azt jelenti, hogyha Istennek itt lenne az otthona, az azt jelenteni, hogy Isten tényleg önmaga lenne itt, lehetne minőt látni, érezni, nem takarná el magát, mint ahogy az előbb beszéltünk. Mikor volt ilyen állapot, például amikor Ádám és Évát megteremtette Isten, akkor mit látunk? Ádám és Éva az Édenkertben voltak, és Isten beszélgetett velük, akkor ott nem volt takarás, olyan volt az Istennel való kapcsolat, egy teljesen természetes kapcsolat volt. Most nem ez a helyzet, és Istennek ez a célja, hogy egy olyan a világból végül az ő otthona legyen. Próbálj meg visszamenni, aztán majd mindjárt újra rátérünk erre. Tehát akkor még egyszer tisztázzuk. Isten teremtett egy világot, amiben ő nincs otthon. Egy olyan világ, ami a természeténél fogva nem Isten otthona. Milyen világ ez? Egy olyan világ, amiben Isten eltakarja önmagát a teremtmények elől. Az emberek folyamatosan megélnek bizonyos viszontagságokat, bizonyos rossz dolgokat, ugye Isten nem jelenik meg. Ha Isten megjelen, akkor nem lehetne rossz a világon. Isten eltakarja önmagát. Az összes olyan kérdés, ami fölmerül, hogy hogyan lehet az, hogy a rosszaknak jó, a jóknak rossz, az mind azért van, mert Isten nem mutatkozik meg valódi lényében, és ezért néha széttárjuk a karunkat, azt mondjuk, Isten, hol vagy te, amikor most, amikor szükség van rád, hol vagy? Isten elrejtőzködik. Isten nem érezhető a dolgokban, le lehet élni az életünket úgy, hogy egyszer se gondolunk Istenre, vagy nem gondoljuk, hogy Isten ellene kapcsolatunk, vagy bármi hasonló. Néha ad egy kis lökést, ilyen vagy olyan formában, ad egy kis pofont, hogy odafigyeljünk, de valójában le lehet élni az életet úgy, hogy teljes takarásban marad Isten. Tehát Isten egy ilyen világot teremtett, ami teljesen eltakarja őt. Tudjátok, hogy mondják héberül azt, hogy természet?
Teva.
Teva. Te vagy a héber felelősünk. Teva, azt mit jelent héberül? Azon kívül egy természet?
Divi. Rende. Vagy mi ez?
Nem.
Nem, az a divi.
Litva. Azt tudod, mit jelent?
Litva.
Litava.
Litava. Nem a litva, mint a méz.
Ahogy mártogatni, akkor a litava, az azt jelenti, hogy elsüllyedni.
Elsüllyedni, igen.
Teva, azt jelenti, hogy természet. És a Kabbala azt mondja, azért hívja a teva és a süllyedés, az ugyanaz a szó, mert a teva, a természet az olyan, mint a tenger felszíne, amiben, hogyha beledobsz valamit az elsüllyed, az olyan, mintha nem is lenne ott. Pedig ott van, csak a tenger eltakarja. Isten olyan, mint hogyha elsüllyedt volna a természetben. Ha ránézel a természetre, a világra, nem látsz Istent, te természetet látsz. Ha megkérdez a természet tudóst, hogy miért kerek a Föld, ez a természet törvénye. Miért van gravitáció? Ez a természet törvénye. Erre mindenre a válasz. Ez nincs mögötte semmi már, mert ez az utolsó válasz. Szóval, miért kering a Föld a nap körül? Mert a gravitáció törvényei. És miért ilyen a gravitáció törvénye? Mert a természet törvénye. Akkor itt nincs ez eltakarja az egészet, de e mögött, a természet mögött ott van Isten, de el van rejtőzködve. De ki az, aki ezt itt állt, aki ez nem egy defekt, Isten megtanította, hogy ez történt egy defekt. Így találta ki, hogy ez egy ilyen világ legyen. És miért találta ki, hogy egy ilyen világ legyen? Azért, mert azt akarta, hogy utána, amikor ez már megvan, és ebben a világban ott van az ember a szabad akarata által fölkeresse Istent, és fölfedezze Istent, és ő legyen az, aki megtalálja Istent. Olyan, mint egy bujócska játék. Amikor én elbújok a gyerek elől, és játszunk, ugye van egy 3 éves gyerekem, elbújok előle. És bebújok egy fa mögé, és elkezd keresni. Apu, hol vagy? Egy idő után még elkezd sírni. Elvesztél, nem vagy itt. Ugye a gyerek nem tudja fölfogni, hogy attól még, hogy nem lát, attól még itt vagyok. Ugye? Lehet, hogy nagyon közel vagyok hozzá, csak ő nem lát. Ugye ezért van az, amikor a 3 éves gyerek elbújik, akkor azt mondja, elbújtam, ha ő nem lát engem, akkor biztos én sem látom őt. Hogy azt mondja, ha ő nem lát engem, akkor nem is vagyok. Ugye? Isten egy ilyen bujócskát játszik. Egy olyan világot teremtett, amiben ő elbújt a fa mögé. Miért bújt el? Az, hogy mi keressük és felfedezzük. Ha mi keressük és felfedezzük, akkor ez egy sokkal nagyobb dolog, mint hogy eleve egy olyan világot teremtett volna, amiben nem kell keresni és nem kell felfedezni. Ha mi keressük Istent és felfedezzük, akkor otthonná tettük ezt a világot az ő számára. Miért? Mert természetessé tettük. Eddig világos? Okay. Hogyan tudjuk ezt csinálni? Hogyan lehet Istennek otthont teremteni ebben a világban? Azzal, hogyha minden fizikai dologban, az élet minden stádiumában, a napjaink minden napszakában Istent keressük. És Istenre emlékezünk. Ugye, tudjátok, van az a zsidó szokás, hogy egy nap 100 áldást kell elmondani. 100 bróhét. Mindig, amikor eszünk valamit, akkor mondunk előtt egy áldást. Iszunk. Ismerjétek? Borokát tartsa, emellek, kényom, mellek, hajlom, bajrép, a mojci, lehe, minálat. Vagy mondunk valamilyen áldást. Eszünk, előtte mondunk áldást. Utána mondunk áldást. Ugye, állandóan. Mit csinálunk ezzel? Azzal, hogy mindig eszünk, iszunk, stb. Állandóan emlékeztetjük magunkat is Istenre, és a környezetünket is Istenre. Ez olyan, mint a minden ilyen alkalommal felfedeznénk Istent. Keresnénk és felfedeznénk. Összekötnénk a fizikai világot Istennel. Vagy miért van az, hogy a zsidó vallásban minden micva, minden parancsolat, ami a Tórában van, az valamilyen fizikai cselekvéssel kapcsolódik. Nézzétek meg az összeset. Pészákkor emlékezünk az egyiptomi kivallásra. Szép és jó, de mellé még eszünk egy kis maceszt, kis tormát, iszunk 4 pohár volt. Minek? Az ötlen szó jobb, hogyha elmondjuk a történet, és utána meditálunk egyet közösen. Körbeülnénk, és egy csoportos meditáció részeként emlékeznénk az egyiptomi kivonulásra. Vagy imádkozunk. Reggel imát mondjuk, és föltekerjük a imasziat. Nem lett volna egyszerű? Imádkozunk, beülünk, elmondjuk a nem tudom mit, és miért kell egy fizikai, egy imasziával, ami egy állatnak a bőréből kész, miért kell ezzel összekötni? Miért? Mert ha fogsz egy imasziat, miből van az imaszi?
A tehénből van.
Tehénnek a bőrével, vagy marhának a bőrével, vagy borjúnak a bőrével. Az a borjú, amikor kint volt a mezőn, és ott legelészett, akkor ránéztél arra a múra, nem biztos, hogy rögtön Istenre asszociáltál, ugye? Ő is? Pedig fölteszem a kérdést. Ott van Isten abban a borjúban? Benyámin. Nyilvánvalóan ott van. Ha Isten mindenütt ott van, akkor ő ott van. De mégis én ránéztem arra, arra a borjú, nem arra gondolt, hogy hú, ez az Isten, ez milyen ügyes, hogy ezt a borjút ezt ide rakta. Nem is gondoltam Istenre, hanem arra gondoltam, milyen büdös, milyen szép, milyen jó teje van, mit tudom, mindenféle dolgokra gondoltam, csak nem Istenre. Fogom ezt a borjút, és jön egy sakter, és levágja kóserül, és eltem mond egy áldás, és különös módon vágja le. Akkor ránézek, akkor már valami van. Itt valami különleges van, és már gondolhatok Istenre. Ha utána ennek fogom a bőrét, és erre ráírok egy szent szöveget, akkor összekötöttem a borjút Istennel. Ezzel Istennek otthont teremtettem a borjúban is. Őt egy olyan eszközzé változtattam, ami Istennel összeköti. Jó, nem lehet minden borjúból tfilin csinálni, akkor mondjuk a cipő piac, vagy a cipő ipar az kicsit visszaszorulna, hogyha minden borjút az tfilin készítésre használnának, de akkor mondjuk cipő. Cipőt készítesz, és aztán azzal a cipővel szombaton a zsinagógába gyalogolsz, átételesen is valahogy összekötötted a cipőt Istennel. Mit csinálsz a disznóval? Azt nem lehet megenni, nem lehet belőle tfilin csinálni, nem szoktak belőle cipőt csinálni. Akkor azt hogy lehet? Ha a disznót, húst, te nem eszed meg, mert Isten azt mondta a Tórában azt, hogy ne edd meg, akkor ezzel a disznót is összekötötted Istennel, mert valaki ránéz azt, hogy hoppá, valami van, ami miatt ő nem eszi meg. Akkor megint van egy dolog, amivel összekötötted. Tehát az élet minden szakaszában, és akkor sorolhat meg, ez csak az étkezés volt. Vannak bizonyos házassági törvények. A hálószobában nem szoktak aktívan Istenre gondolni. De hogyha a hálószoba szabályai, a házas élet szabályai is valamilyen vallási keretben vannak, és bizonyos vallási szabályok, akkor amikor a hálószoba igen, tehát akkor még a hálószobában is összekötjük Istennel azt a bizonyos dolgot, amit ott szoktak az alláson kívül csinálni. Magyarul minden az életnek minden fázisát össze lehet kötni Istennel, és ezzel otthon teremtünk Istennek. Hol teremtünk Istennek otthont? Ebben az alacsony rendű világban. Mi az, hogy alacsony rendű világ? Egy olyan világ, amiben Isten nem érezhető. És akkor menjünk itt egy pillanatot tovább. Mit jelent az, hogy alacsonyabb rendű világ? Szerinted, Artur, milyen egy magasabb rendű világ?
Nem fizikai minden esetben.
Akkor milyen?
Egy olyan hatalom, amely magasabb tud irányítani alacsony rendűt is.
De akkor te is az vagy. Te tudod irányítani, itt vannak előtted a kis hangyák, és akkor te tudsz csinálni nekik egy kis vizet, alomot, tudod őket irányítani, mondjuk ha van egy pár nyuszid otthon, akkor tudod a répával belőni őket. Jó, ez igazad van, de most mit értettél Artur te azat, hogy nem fizikai? Mi az, amiben te azt mondtad, hogy a magasabb rendű, ha jól értem, a magasabb rendű az, hogy magasabb képességű.
Igen.
Te erre gondoltál. Te pedig azt mondod, hogy a magasabb rendű az az, ami nem kézzel fogható. Ugye? Uh-huh. Így is lehet folytatni. Oké. Okay. Ez valószínűleg mind a kettő igaz, És össze is függ egymással, ha belegondoltok, hiszen ha valaki minél fizikaibb, általában annál alacsonyabbak a képességei. Ugye? Nézzetek meg, hogy például az emberben magában is, a testrészeiben egy kifinomult testrész, egy kevésbé egyszerűen kézzelfogható testrész, ez általában kifinomultabb, spirituálisabb feladatokra képes, mint egy ilyen bunkó testrész. Tehát mondjuk egy láb, ami önmagában is egy nagyon bonyolult rendszer, de egy láb jóval kevésbé komplex rendszer, és sokkal könnyebben kézzelfogható, mint mondjuk az agy, vagy a szem, és ennek megfelelően alacsonyabb rendű is, mint az agy vagy a szem, könnyebben pótolható, nem olyan komplex a funkciója, és így tovább, és így tovább. Ennek megfelelően valami minél spirituálisabb, minél kevésbé kézzelfogható, általában annál nagyobb képességű. Képzeld el, hogyha te be vagy határolva a térben és az időben. Az agy, mit értek a tér és az idő, mondjuk az Arthur esetében. A térben az azt jelenti, hogy az agyat térfogadta, az körülbelül ekkora.
1500
köbcenti?
Ez a mai embernek, igen.
Igen?
Aha.
1500
köbcenti,
igen. Egyötös. Egyötös agyam van. Szóval neked az agyad egyötös, a időben pedig be vagy határolva, mert Isten segítsen, ilyen 120 évig. Nullától 120-ig van időt, hogy használd az agyadat. Képzeld el, ha az agyad nem lenne behatárolva köbcentire, ugye, ha te, mit mondom Einstein, hogy mekkora részét használd az agyadnak, mit tudom, ami 1/20. Ha te a maximumon pörgetnéd az agyadat, sokkal okosabb lennél, mint most is, nem okos vagy, de akkor még okosabb lennél, de még mindig nem lennél végtelenül okos. Lehetne nálad még jóval okosabb is, hogyha az agyad fizikai térfogata is nagyobb lenne. Ugyanolyan komplexitású agy, de nagyobb agy. Több, nem tudom én, ötják mehetne rajta. És időben is, ha nem 120 évig élnél, hanem 500 évig, akkor még okosabb lennél, mert még több minden tudást tudnál összegyűjteni, és tudnál kamatoztatni. Ha nem lenne behatárolva az agyad és az életed a fizikai dolgokra, tehát az időre és a térre, akkor még komplex, akkor még nagyobb képességeid lennének, mert egyáltalán nem vagy behatárolva. De nem, tehát ezek, amiket mondtatok, ez mind igaz a fizikai arra, hogy alacsonyabb rendű világ és magasabb rendű világ. Mégis, amikor a Kabbala beszél arról, hogy alacsonyabb rendű világ és magasabb rendű világ, akkor ő nem erre gondol elsősorban, hanem valami, ami ennek a meghatározója, de nem ez maga, mégpedig azt, hogy hol van Isten ott jobban. Mondjuk. Azt mondom, hogy vegyünk egy birodalmat. A legtetején ül a miniszterelnök. Melyik egy magasabb rendű pozíció, és melyik egy alacsonyabb rendű pozíció ebben a birodalomban? A magasabb rendű pozíció az az, aki inkább napi kapcsolatban van a miniszterelnökkel, mint az, aki kevésbé. Ott, ahol a miniszterelnök inkább ott van, az ő környezete, az ez nagyon fontos, hogy naponta találkozik a miniszterelnökkel. Az, aki csak évente egyszer, vagy a kinevezés, akkor ő is része a csapatnak, de már egy kevésbé magas szint. Mi azt jelenti, hogy ugyanezt a lefordítjuk így, azt mondjuk, ami Istenhez közel van, amiben Isten jobban ott van, az egy magasabb rendű világ. Amiben kevésbé van ott, az egy alacsonyabb rendű világ. Mi ebben a legalja? A mi világunk. A fizikai világ. Mert ebben azt mondtuk, ebben Isten annyira kevéssé van, hogy alig érezhető. Most mi az igazság? Az igazság az, hogy Isten egyformán ott van mindenütt. Nem úgy, mint egy miniszterelnök. A miniszterelnök az bármilyen furcsa, az egy ember. Ő nem tud mindenütt ott lenni. De Isten mindenütt ott van. Tehát a különbség nem abban van, hogy ő hol van inkább ott, hanem abban van, csak, hogy hol érezhető inkább. És a mi világunkban Isten a legkevésbé érezhető. A Kabbala szerint 4 világ van, gyorsan mondom ezeket, Acilut, a legmagasabb szintű világ, Bria, ez a második, Bria, még egyszer, Acilut, mi azt jelenti héberül, hogy közelség. Bria azt jelenti, hogy teremtés. Bria. Yetzira azt jelenti, hogy alkotás. Yetzira. És az utolsó, Asiya, azt jelenti, hogy cselekvés. Asiya. Acilut, Bria, Yetzira, Asiya. A mi világunk az Asiya világa, cselekvés világa. És ebben érezhető Isten a legkevésbé. értelemszerűen a leginkább a közelség világában, a abszolút világában érezhető Isten. Istennek az egész teremtése, az összes világ teremtésével, legyen az magasabb rendű, vagy alacsonyabb rendű. Az volt a célja, hogy ebben az hogy létrehozza ezt az alacsonyabb rendű világot, és ebben ő érezhetővé váljon, annak ellenére, hogy a természeténél fogva nem érezhető. Nézzük még egyszer. Ismeretes állítása bölcseinknek, hogy e világ teremtésének oka az, hogy az egyedül szent Isten áldassék lakóhelyet kívánt magának az alacsonyabb rendű világokban. Habár az ő esetében a magasabb és alacsonyabb rendű világok megkülönböztetésének nyilvánvalóan nincs értelme, hiszen minden világot egyformán áthat a jelenléte, mégis a dolog a következőképp magyarázható, és itt el fogja mondani azt, amit én most elmondtam nagyon röviden, hogy Isten valójában mindenütt ott van, a különbség csak annyi, hogy hol érezhető jobban, és hol érezhető kevésbé. Ezt hagyjuk a következő alkalomra. Akkor összefoglalva, ugye arról volt szó, hogy végig, hogy azt folytattuk, amit az előző alkalommal elkezdtünk, hogy az a kérdés, hogy Isten miért teremtette a világot, erre adtunk, ugye először adtunk négy választ. Ugye mi volt az a négy válasz? Az első válasz az, hogy azért, mert Isten akart király lenni, és nincs király alattvalók nélkül. Azért, mert Isten jót akart tenni. Azért, mert azt akart, hogy megismerjék az a teremtmények. És azért, mert ki akarta fejezni a potenciális képességeit. Meg azt mondtuk, hogy ezek mind szép válaszok, de még mindig nem adnak választ két nagyon fontos kérdés. Az egyik az, hogy miért van szükség egy fizikai világra. És a másik az, hogy bármit mondasz, hogy Isten miért akarta a világot, nem adtál választ igazán a kérdésre, mindig fel lehet tenni a kérdést, hogy és miért volt erre szüksége. És azt tudjuk, hogy van egy ötödik válasz, és az ötödik válasz úgy szól, hogy Isten azért akarta ezt a fizikai világot, mert azt akarta, hogy ebben a fizikai világban teremtsünk neki aztán otthont. Elkezdtünk arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy otthon. Az otthon az, ahol önmagad vagy. Magyarul Isten azt akarta, hogy ezen a fizikai világon ő önmaga legyen, tehát teljes eszenciájában érezhető legyen és világítson. Majd azt tisztáztuk, hogy ez a világ az amúgy a természeténél fog, amivel a legkevésbé érezhető Isten, hiszen annyira eltakarja Istent, mondtuk, hogy a természet maga is ezt a takarás szót jelenti hémerül, annyira eltakarja Istent, hogy szinte olyan, mint egyáltalán nem is lenne itt. És Isten nem véletlenül teremtette ezt a világot, mert éppen ebben a világban nagy kunst aztán őt felfedezi, olyan, mint egy ilyen bujócska játékban. És aztán arról kezdtünk el beszélni, tulajdonképpen mit is jelent az, hogy alacsonyabb rendű világ, amit egyszerűen elintéztünk azzal, hogy nem azt jelenti persze, hogy Isten kevésbé van itt, mert Isten mindenütt ott van, azt jelenti, hogy Isten kevésbé érezhető itt. Itt bújt el a legjobban, és ezt fogjuk majd a következő alkalommal részletesebben átvenni, hogy ez mit jelent. Vannak-e kérdések esetleg?
Ez végül is egy
magától értetődő téma volt, úgyhogy nem csinálom nincsenek kérdések. Nem volt csak, mintha ismételni.
Egy fél kérdés.
Fél kérdés.
Hogy miért élünk most olyan keveset? Mit ez egy tüntetés?
Miért mi?
Miért élünk mi keveset?
Mondjuk, ez relatív, lehet, hogy nagyon sokat szakad. Szerint van olyan ember, aki azt mondjuk, hogy sokat él.
Igen.
Nem, hogy miért élünk keveset? Mondom, ez relatív. De a röviden, ugye, mi a sok, meg mi a kevés, akinek egy ember is sok, és valakinek száz év is kevés. De minden esetre röviden összefoglalva, a Tóra azt írja, hogy eredendően az ember örökké élt volna. És valóban úgy is föl lehet fogni, hogy ez egy büntetés, hogy az ember halandóvá lett. Bár a Tóra ezt nem írja így explicit, és ezzel a magyarázat az, hogy önmagában az, hogy van egy testünk, és abban van egy lélek, a testünk az egy fizikai anyag, a lélek pedig a legmagasabb isteni eszencia, ezek nem tudnak örökké egybe lenni, mert az egy kicsit olyan lenne, mintha megbüntetnénk a lelket, mintha börtönbe raknánk a lelket. Ez egy ideig elvan ott, sziasztok, egy ideig elvan ott, de nem örökké, mert örökké azt nem lehetne. Ezt nem lehetne kibírni. És ezért van, hogy ennek egyszer csak vége kell, hogy legyen.
Pont le is megjelentő a heti szakaszban, hogy az embernek az életkor az 120 év legyen. A teremtés
Kettő az csak összevezetett, igen.
De le van írva.
Igen. De az ott nem azt jelenti, amikor az azon írva az ember, az az emberiséget jelenti. Azért, mert amikor Noénak ezt mondta Isten, akkor azt mondta, hogy legyen még 120 évük arra, hogy megtérjenek. De az egészen, az nem a konkrét emberre vonatkozott, hanem a legtöbb magyarázat szerint ezt jelenti ott az ember, az emberiséges jelenti.